Az Adina vendége továbbá is Edvi Péter, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat elnöke. Ugye arról beszéltünk, hogy miért nem tesz a társadalom, illetve a politika konkrétan a gyermekszegénység ellen, illetve az éhező gyermekek megsegítésére, és hát erre és több hasonló probléma van, amire azt szokták mondani az elemzők, a szakértők, vagy akár az önökéhez hasonló civil szervezetek képviselői, vezetői, hogy azért, mert a politika rövid távon gondolkodik. A politika nem hajlandó hosszú távon gondolkodni, mert választást nem lehet nyerni egy olyan programmal, amiben azt mondják, hogy én most ezt, meg ezt, meg ezt csinálom, ez egy halom pénzbe kerül, de majd 15 vagy 20 év múlva ennek ez, meg ez lesz az eredménye. Mert az emberek azt szeretik, hogyha rögtön van valami eredmény, és ilyet kell nekik ígérni, és ilyen politikát kell folytatni. Amíg ezen nem lehet, vagy nem tudunk változtatni, addig nyilvánvalóan az marad, amit ön mondott, hogy hirtelen lehet helyileg segíteni, tömködni a lyukakat, de attól nem lesz infrastruktúra, attól nem kezdenek el az iskolák fejlődni, tornatermek épülni hozzájuk, stb. Stb.
Tehát, mint ahogy az előbb is mondtam, az Európai Unión keresztül meg kell próbálni minél több iskolát csinálni, hogy legyen új tető, legyen tornatere, meg egyáltalán felelsen újítani az iskolát, vagy ne talán új utakat építeni, hogy az egyik faluba nincs iskola, akkor egyáltalán eljusson a gyerek a másik iskolába, és esetleg még egy buszt is vásárolni az Európai Uniós támogatásból. A másik oldalról a gyermekszegénységnek az egyik nagy bölcsője az, hogy vidéken a kisebb családok, a szegényebb családok, akik már 20 évvel ezelőtt is szegényebbek voltak, de azért igazából megvoltak, teljesen tönkrementek, munkanélküliek lettek. Tehát addig, ameddig még 90-es évek elején is úgy félig még működött az a rendszer, hogy a kis apró falusi gazdák, akiknek volt egy-két hektár, és igazából otthon gazdálkodott az úgynevezett háztáiba, minden héten leszállította a kis zöldségét, gyümölcsét néhány kosárba, néhány zsákba, és megvolt az a rendszer, ami ez eljutatta én tőlem a pécsi, a szegedi, debreceni vagy budapesti piacokba, ez összedőlt. Ezáltal ezek az emberek munkanélkülévé váltak. Tehát az lehetne egy gyorsan segítő kormányprogram, hogy ezt a rendszert visszaállítsuk. Nem csak azért mondom, mert így valószínűleg egy olyan 100, maximum 200 ezer családnak hirtelen megint munkát lehetne adni, és ezt akár támogatni is lehetne, akár még az úgynevezett Európai Uniós elvek keretén belül, hanem azért is mondom, mert engem be kell valljam, hogy az mindig megüt a guta, amivel megyek valahova vásárolni, és még emlékeim vannak a jóízű gyümölcsökről, a jóízű zöldségekről, és nem akarom Hollandiát bántani, de mondjuk Hollandiából vagy más országból államilag dotált, nagyon rossz ízű vagy íztelen gyümölcsöket tudok csak vásárolni, mert hiába nézek balra, jobbra és előre, sehol nem árulják őket, mert az benne van egy nagy dotációs rendszerbe. Ergo én tőlem a Tesco vagy az Ocean, vagy akárhogy is hívják azt a láncot, ezeket vásárolja fel, hiszen ott tonna számra megkapja. Én egész biztos, és azt tudom mondani, hogy szinte az összes barátom átmennék a piacra, hogy ha ott megkapnám azokat a régi jó zamatos gyümölcsöket és zöldségeket, amiket ma már nem lehet kapni, de nem ez az érdekes, hogy nekem ízlik vagy nem ízlik, hanem ezzel a programmal, ami valószínűleg egy éven belül néhány százer embernek munkát adna, gyorsan lehetne segíteni, és nagyon gyorsan lehetne abban a szempontból segíteni, hogy ezeknek a családoknak munkája van, akkor hirtelen a gyerekeknek van ebédje, reggelije, vacsorája, és nem kell arról beszélnünk, hogy körülbelül 200-300 ezer gyermek éhezik és alultáplált, hanem esetleg csak arról kéne beszélnünk, hogy most már csak 100 ezer. Ezt minden kormány a zászlójára tudná tűzni, és akár még a választásoknál is segítene neki.
Hogyha már politizálunk egy kicsit legalábbis, ugye megszavazta a parlament az egészség biztosítás átalakításáról szóló törvényt, ez mennyiben érinti a szolgálat működését?
A szolgálat működését igazából csak kicsit érinti, tehát nekünk van egy nagy önkéntes orvoscsoportunk, és mondjuk nehéz megkérni egy olyan orvost, hogy jöjjön el segíteni, hogyha éppen a fenek alatt bezárták a kórházt. De főleg nekem az a bajom az egész új törvénnyel, hogy belátva ugyan, hogy változtatni kell, ez egy rossz rendszer. Az köztudott, és ezt nem szoktam érteni, hiszen sok nyugat-európai országban már volt példa, hogy próbálkoztak, kísérleteztek. Mindig, amikor egy nagy rendszert szétszednek kis, apró, privát részekre is, akkor az automata magával hozza, hogy azok a jobban keresőket, a gazdagabbakat magukhoz szippantják, akármilyen próbálkozás is van arra, hogy ezt ne lehessen megtenni, hiszen ők minél több profitot akarnak keresni. Most még ráadásul, amit bevettek ezek a megszorítások, hogy vissza kell forgatni a pénzt, meg az még ráadásul természetellenes is, hogy szinte egyáltalán nem lehet jövedelme egy privát biztosítónak, de alapelvben én azt gondolom, hogy igen, az OEP-et reformálni kellett volna, igen, az OEP-et, ezt a szörnyű adminisztrációt meg kellett volna szüntetni, és azt kellett volna mondani, hogy az OEP mindenkinek jár alanyi alapon, és aki ennél jobb ellátást szeretne, az fizessen többet. Tehát miért nem tudná az OEP ugyanúgy azt mondani, ha két ágyaszobába akarsz feküdni, akkor mit tudom, havi 10 000 forinttal kell többet fizessél, és hogyha egy ágyaszobát akarsz, akkor megint nem havi 20 000 forinttal
nem
kell
lehet,
többet
fizessél. Nem lehet, hogy azért, mert nincsenek meg ezek a két ágyas, meg egy ágyas szobák?
De akkor az OEP természetesen többet fizet a kórházaknak is, és abban a pillanatban az természetes, hiszen azért már ma már azért majdnem minden kórházban van egy
szoba. Ez egy viszonylag nagy befektetés, gondolom, amit most ebben a helyzetben viseljen a biztosító.
De hát ez most is így működik, tehát azok, akik egy ágyaszobába akarnak kerülni, azok valahol többet fizetnek, lehet, hogy hálapénzbe fizetnek többet, de valahol többet fizetnek, akkor nem hálapénzbe kell többet fizessen, hanem biztosítónak fizet többet, és természetesen a kórház meg azt mondja a biztosító felé, hogy ő ragaszkodott ahhoz, hogy a professzor kezelje, egy ágyaszobába került, ergo plusz 50%-kal többet számlázok neki, mint annak, aki befektet. Itt a hatágy a szobán.
Részben érintettük a médiát, illetve a média felelősségét. Ennek szereztek egy nagyon érdekes konferenciát, egy nemzetközi média konferenciát, azzal a címmel, hogy a média hatása a gyermekekre és a fiatalokra. Miért gondolták, hogy erre szükség van?
Erre már nagyon rég, hogy erre szükség van. Ez volt a negyedik ilyen konferenciánk. 1998-ban szerveztük az elsőt. Azt gondoljuk, hogy a médiában és a média körül nagyon nagy baj van, illetve azt is gondoljuk, hogy a szakma, de főzők nincsenek avval tisztában, hogy a médiának milyen hatása van a gyermekekre. Mondok egy borzasztó egyszerű példát. Az amerikai orvoskamarának a gyermekgyógyászati szekciója végzett egy vizsgálatot nem is olyan régen, több mint 10 000 gyermeket vizsgáltak meg. Kifejezetten károsnak tartja azt, hogyha 3 év alatti gyermekek például televíziót néznek, vagy számítógépeznek. Ugyanakkor meg beszélgettem Pokorni Zoltánnal, aki jó pár évvel ezelőtt miniszter volt, és ő írt alá egy miniszterrendeletet, hogy minden óvoda kell, hogy televíziót kapjon. És kérdeztem, hogy Zoli, miért csináltad ezt? Azt mondja, mert azt, amit ti mondtatok, egy évvel később tudtam meg, és akkor 3 szakértő bejött hozzám, és azt mondta, hogy ez milyen jó dolog lenne. Másrapa tartozik, hogy azt gondolom, hogy biztos voltak más elgondolások is amögött, hogy lett egy ilyen miniszterrendelet. Szerencsére csak nagyon töredékesen került végrehajtásra.
Az Aréna vendége Erdő Péter, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat elnöke. Hírek után innen folytatjuk.